Fabio Aldimossien.
Voici le virage Thibaut Pinot.
Mathieu Van der Poel is a monument man again.
Blokka meg fogja nyerni az úszó hármas világbajnokságot.
A Tisson kírják, Walter Adi rózsaszín trikós emberek.
Que vince la tappa! Vince la tappa!
Paul is real champion! Meg fogja nyerni! Ez a gondi!
Hát Vinny! Vinny!
Sziasztok, ez itt a Sonka Szeletelő, én Kucogi Jakab vagyok, és itt van velem Vankó Lázár Bence.
Hello.
Most csak ketten vagyunk ezúttal. Bendegúz üzleti úton van, üzleti vacsorán, ezeket mi már nem tudjuk követni, de menő mindenképpen. Tök jó, ma is majd jövő étel lesz. Szóval, Amstel Gold részre fogunk elsősorban beszélni, és aztán pedig megpróbáljuk bárangozni az előttünk álló versenyeket. Ugye most ezt kedd este vesszük fel, elnézést ugye késés miatt, ez leginkább miattam volt az a helyzet, de így legalább össze tudtuk hozni kedden, hogy legyen ezen a héten is podcast, és akkor szerda reggel hallhatjátok, és ugye Flash Wallon az már szerda reggel, és ugye a Liège pedig a hétvégén. Így előjáróban még csak annyit, hogy akkor a Patreon oldalunkat most már tényleg el fogjuk indítani a Giro előtti héten, hétfőn, és megpróbálunk extra tartalmat is hozni, nem megpróbálunk, hanem fogunk extra tartalmat hozni a pénteki napon, igen, péntekben egyeztem meg, akkor lesz egy extra tartalom, és hogyha van kedvetek, akkor havi 1500 forintot segítettek a munkánkat, a főadás a zavartalan lesz a jövőben is, csak megpróbálunk minden héten szállítani egy extra adást is. Szóval, Amstel Gold rész, nem Mathieu van der Poel nyerte ezt a versenyt, úgyhogy a kéthetes szériám, hogy eltalálom, hogy ki nyer, ami nem volt azért egy nagy tudomány, az véget ért. Van der Poel elfáradt, vagy Van der Poelnak sok volt ez a hegyes verseny?
Szerintem amúgy leginkább nekem azt tűnt föl, hogy hát egy, hogy erőben talán nem volt a legjobb, azért úgy a végén nyilván a második, úgy harmadik csoporttal így nézzük megérkezett, de hogy csapatügyileg nem voltak most meg nagyon, és ugye amikor a hírsi támadás volt igazából, ott előtt ő beállt előre, vagy úgy próbált előhelyezkedni, de nem nagyon történt semmi. Tehát, hogy így előre ment, megnézte, de hogy nem volt átütő ereje. És itt érzem egy kicsit azt, hogy ha bár most klasszikus sora, macska kövese gondolok, bomba erős az Alpecinnek, talán ahhoz, hogy mondjuk egész szezont le tudják fedni a klasszikusoknak, és ugye 3 hetesen azért nincs nem versenyzőik, ez tény is való. Ilyen puncherük nincs nagyon, tehát ilyen hegyi, akkor bocsánat, magyarul fogok fogalmazni, azok ilyen Ardenneki klasszikusokon, ilyen rövid kaptatókon jól tekerő versenyzőik, olyan nagyon nincsen jelen pillanatban, vagy nincs abban a formában. Nyilván én nagyon szívesen mondanám Quinten Hermans, de már most nincs ott azon a szinten. De hogy ez hiányzott ám Mathieu van der Poelnak. Itt rengeteget kellett úgy magától is dolgoznia, ami egyszerűen nem fért volna neki bele, és nem volt meg az erő.
Igen, már amikor bekapcsoltunk a közvetítésben, akkor talán hallottuk, hogy Fermes fel is adta a versenyt, vagy legalábbis nem volt ott elől, ami azért talán sokat leír. És hát amúgy nekem, ami fura volt, nagyon próbálták azt a taktikát alkalmazni, amit ugye a Flandrián és a Rubén is alkalmaztak, viszonylag stabilan előállnak, és megpróbálnak minden támadásra reagálni, kvázi beakasztani a kampót, hogy legyen ott egy alpecines, aki nem Mathieu van der Poel, viszont ezáltal ez az alpecines lassítja ezt a szökési kísérletet. Elfogytak a végére, tehát amikor a Hirschi támadott, akkor már Van der Poelnak kellett volna mennie, és Van der Poel nem volt olyan erőben. Ott talán még a Hirschi támadás, ezt most nem mondom meg, hogy ki támadott, talán Madouas, vagy nem tudom, valamelyik FD-s is, amit le is reagált Van der Poel, de amikor már Mark Hirschi ment, arra már nem volt válasza. Mondjuk az elmúlt 2 évének Hirschiből gondolhatta azt, hogy úgyis egy ponton túl elkezd majd elfogyni, kivéve, hogyha mondjuk olasz egynaposokról vagy a Tour de Hongrie-ról beszélünk, de nem, Hirschi most régi önmagát idézte, és onnantól nem volt visszaút, hiszen abban az elmenésben, amit ugye nem kapott el Mathieu van der Poel, az összes nagy csapatnak volt embere, innentől kezdve kidolgozott volna Mathieu van der Poelnak, ugye a Trek az valamilyen szinten próbálkozott, dolgozgatott, aminek ugye van egy ilyen nagyon furcsa része, hogy az emberük, Bauke Mollema elő volt ebben a 12 fős csoportban, hogyha jól mondom, nagyjából annyian voltak, de aztán rájöttek egy ponton, hogy oké, de mi inkább azért Matthias Kelmoszére akarunk majd tenni, és elkezdtek menni, és amúgy az egész ilyen kerékpárversenynek tök érdekes az ilyen, nem tudom, filozófiája, hogy amúgy 38 másodperc volt így nagyjából végig a különbség, a Van der Poel féle csoport, és bárki, aki éppen a legelső csoportot alkotta, nagyon kevés, és nem is voltak olyan kevesen a főmezőnyben, de hogy az érdekek azok úgy hozták, hogy Van der Poelnak senki sem akart segíteni. Van der Poelban meg nem volt annyi, hogy átugorja ezt a hidat, hogy egy ilyen angol képet hozzak. Szóval nem volt benne annyi, hogy felugorjon erre a csoportra. A felugorjon csoport az is egy angolból átvett, igen, kifejezés. De ez szóval, hogy utolérje a csoportot. Igen. Amúgy jól leírja ezeket a kerékpáros helyzeteket. Nekem, ami felmerül így Van der Poel kapcsán, vagy ami eszembe jut inkább, hogy pont azért lenne jó egy kicsit elosztani a naptárban jobban a macskaköves klasszikusokat és a dimbes-dombos klasszikusokat, szándékosan nem mondjuk Ardenekre mondom. Az Amstel ugye eleve nem az Ardenekben van, és hajlamosok vagyunk mi is azt mondani, egyszerűsítünk. Szóval, hogy akkor jobb lenne, ha mondjuk tegyük fel a macskaköves klasszikusok ősszel lennének, mert akkor mondjuk Van der Poel is valószínűleg jobban tudna készülni ezekre a versenyekre. Nyilván mondjuk a többi versenyző, Tom Pitcock, már Kirsi Tisbenó azt mondja, hogy nem szeretné ezt, de őrül annak, hogyha Mathieu van der Poel nincs most azon a szinten. És ez a Liège-re is szerintem előrevetíti, hogy nem fog tudni labdába rúgni, nem?
Az még nehezebb. Tehát, hogy az még több, szintben is több, hosszabb. Meg nem tudom, tehát, hogy nyilvánvalóan, amit mondtunk, az, hogy milyen jól jött ezeken az előző versenyeken, hogy alig volt versenye, itt pedig pont egy kicsit tánsegbe harapja, mert lehet pont kéne ez, de nyilván a szintkülönbség az, ami szerintem igazán meghatározza, meg az, hogy egyszerűen nincs olyan csapata azokra a versenyekre neki, ami kéne. Tehát ugye a Liège ez egyszerűen túl sok neki ilyen szempontból. Tehát, hogy láthatunk egy VB-t, mennyivel másabb volt, oké, az is rohadt hosszú volt, az is időjárási körülmények vannak. A VB nem voltak messze olyan hosszú kaptatók, itt sincsenek a Liège-en, de sokkal több hosszabb kaptató van, és nem ez a hirtelen ciklokosszos emelkedők vannak azért itt a Liège-en, mint mondjuk a kaszkói VB-n voltak, és ebből a szempontból nehéz. Szóval úgyis fogunk beszélni egy kicsit a Liège-ről, de hogy visszatérve az Amstelre amúgy, és nem csak Mathieu van der Poelre, hanem amúgy egy tök izgalmas verseny volt, meg egyrészt, amit mondtunk, hogy tök jó volt Hirschit látni, és akkor rátérhetünk arra, hogy valaki másodjára nyerte meg igazából ezt a versenyt, de ezen még lesz úgyis vita, amíg élünk körülbelül, de én azt írtam még szóval a csoportban, hogy szerintem Hirschi elszúrta, vagy nem is feltétlenül elszúrta, hanem tényleg csak az időzítés ott áll rossz, mert amúgy erőben azt gondolom, hogy meg tudta volna venni Pitcockot aznap.
Hát igen, de ezek minden ilyen hosszú versenysprintjénél nem tudsz jókor indítani igazából, tehát egy bármennyire is erősebb vagy, nem tudod azt pontosan, hogy mikor kell beletenni, mert gondolata az már Hirschi, hogy amúgy valószínűleg ő erősebbet tud támadni, jobban tud sprintelni bizonyos helyzetekben, mint Tom Pitcock. Pitcock arra gondolt, hogy ő hosszabban kell, hogy megnyissa a sprintet, mert az neki jobban kedvez. Hirschi túl sokat várt, a célvonal meg hamarabb megjött, és most ezután nem kellett ugye célfotó ehhez. Én még azért Van der Poel az annyit, hogy amúgy Van der Poel szerintem nagyon a Kaubergre várt. Ő azt gondolta, hogy annyi van benne, hogyha a Kaubergen ott tud lenni a főcsoportban, akkor ott van olyan támadása, vagy legalábbis, ha nem is támadása, van olyan, mennyi lehet a Kauberg? 3 perces emelkedő, de még talán annyi sem, szóval de 3 percen ő az, aki leginkább ki tud tartani. Nem jutottunk el ide. Szerintem azért így visszagondolva, az Amstel neki nem volt idén nyerhető, amit én sokszor kiemeltem a tavasz során, hogy amúgy Van der Poelnak a támadásai valójában nem voltak olyan lenyűgözőek. Megvolt a támadása, tehát el tudott szakadni, de pont az, hogy egy ilyen dimbes-dombos, tüskés klasszikuson szerintem sokkal erősebb támadást kellett volna belerakni. Persze, hogyha most megérkezett volna a sprintre, és sprintelt volna Pitcockkal, Hirschivel, Benóval, Fanszavanattal, akkor valószínűleg megnyerte volna így is azt a sprintet, csak hogy egymaga el tudjon menni, az Amstelen nehezebben jöhetett volna ki idén. Nyilván beszélünk úgy, hogy ugye egy korábbi győztes Mathieu van der Poel az Amstel Gold Race-en. De még ebben szerintem azért előre kell lépnie, hogyha itt a dimbes-dombos klasszikusokon is szeretne szeretne sok sikert hozni. Szóval Hirschi szerinted ezt megnyerhette volna alapvetően, hogyha jobban indít?
Igen, mert amúgy tök erősnek tűnt végig, meg nem tudom, ez a 3-4 éve ezelőtti Mark Hirschi, vagy inkább 4-5 éve ezelőtti Mark Hirschit látjuk. Ugye a Flash Formula is úgy mehet, hogy ketten lesznek majd, akik nyertek, hogy a Tönc meg ő is indulni fognak, hogy azért ott tök esélyekkel indul, de ez is látszott, hogy most így valahogy összeszedte magát, pedig ez a Pro Series versenyeken az elmúlt 1-2 évben azért nem volt rossz, World Tour versenyen meg ilyen, hát, ott vagyogatott. Igen, majd reméljük akkor, ezek Kramer úrnak üzenjük, hogy reméljük a World Tour verseny lesz mi hamarabb a Tour de Hongrie, akkor Mark Hirschi World Tour versenyt is fog nyerni, viccet félretéve. Amúgy tök érdekes volt az a négyes, nekem még Mollema volt amúgy pozitív meglepetés, hogy nem tudom, az elmúlt 1-2-3 évben nem nagyon láthattuk, és azért itt most nagyon kitett magáért. Szerintem az is benne, hogy a Lidl ténylegesen nem nyomta meg pluszban hátul, és a Mollema elő volt, azért bíztak benne valamennyire, meg nyilván nem tudtak volna felérni. Plusz azt hiszem van egy Thomas Voeckler hasonlás verseny győztesünk Mauri van Sevenant szemében, mert azt hittem leesik a bicikliről, úgy rángatta. A fejé is már körülbelül leesett, tehát, hogy szenzációs volt a srác, és ja, nem tudom.
Az viszont a drámai volt, igen. Heroikus, talán jobb szó.
Heroikus, de hogy az teljesen egyértelmű volt, hogy ott látszott a spinnél, hogy a négyük közül az fix egyértelmű volt, hogy ő a leglassabb, és azért ő sem lassú, de hogy a leglassabb négyük közül meg kellett nyitnia. Tehát pont amit te mondtál, hogy valamikor nincs jó opció, valamit csinálnod kell, és pont itt volt ez így, itt lehetett volna az egy Hirschi, ha hosszú nyit lehet, nincs meg, a robbanékonysága jobb volt a végén, de hogy Van Sevenant nyitása korai volt, arra azért relatíve hamar reagált Pidcock és Benó, és utánuk reagált csak Hirschi, és ezen mehetett el szerintem a győzelem, de azért nem gondolom, hogy teljesen elégedetlen, de nyilvánvalóan az első mesztes a második, vagy aztán valami hasonlót nyilatkozott ő is, de lesz egy, a felsorban biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy javítási lehetősége, mint ha másik helyen sokat kell javítani, de egy helyet tud, és képes lesz rá. És a női versenyről, ha már a hamar indításról beszélünk, itt a korai öröm volt, de előtte azért szomorú bízés volt ugye a rendőrmotorossal és a neutralizálása ennek az egésznek, ott ugye neutralizálták 46 kilométerre a vége előtt a versenyt, és akkor 3 célkör lett a vége. Izgalmas volt, nagyon nagy csoport volt, és ez tök látszott, hogy az SD Works úgy valamilyen szinten leosztotta azt, hogy kinek akarják ezt a versenyt, vagy kire akarják ezt a versenyt húzni. Follering rengeteget dolgozott ott a végén.
Igen, csak akkor szerintem álljunk meg, mert szerintem azt ki kell mondani, hogy itt Lorena Wiebsnek dolgozott a Tour de France címvédője és a világbajnok.
Bajnok. És
az nagyon erős mondat, és elrontotta.
És tény is való, hogy elrontotta. Tehát, hogy amúgy tökéletes volt, ő is tökéletes volt, 50 méterrel a finish előttig körülbelül. Tehát azért nyilvánvalóan én megértem, biztos én is szerintem egetrengetően örülnék, ha nyernék bármilyen versenyt, de hogy a célvonal azért az ott van, és hogy arra rohadtul figyelni kell, pláne ilyen szinten. Láthattuk meg annyiszor már idén is, mondjuk ugye az Uno X-es versenyzőtől nem ünnepel, csak korábban kiengedett, mert nem volt benne a célvonal, nyilvánvalóan Alaphilippe a legnagyobb klasszikus, és ott is egy viszmás versenyző érkezett, aki bedobta a biciklit, de hogy ezt azért 28-odjára is elmondjuk, ezért ezt a szinten ezt nem engedheted meg, tehát így nem nézheted be. Főleg az, hogy mit tudom én, ha az van, hogy ez magának harcolta ki, mert nyilvánvalóan azért neki kell ott menni a végén, de tényleg itt a legszarabb az egészben az, hogy az egész csapat szétgürizte magát aznap, a nálad, nem tudom, jó, Lorena Wiebes azért nem egy rossz kerékpárversenyző, de van egy Kopeckink, meg van egy Folleringünk ott, aki a legesleg végéig mindent beletett, és akkor ez ilyen történik. Hát nem tudom, mikor lesz a következő javítási lehetőség, de azért bízok benne, hogy lesz, meg azért szerintem ez neki is eléggé szarul érezhette magát a verseny után.
Azért szerintem az, hogy neutralizálták a versenynek egy részét, az nagyon meghatározta a végkimenetet. Igen. Tehát, hogyha megnézzük, hogy az első kettő helyen két sprinter van, talán a két legjobb sprinter, vagy legalábbis a top 5-ben benne levő sprinter, nem biztos, hogy így alakult volna. Nem akarok mindig beleállni Nieve Domába, de hogy amúgy megint én nagyon szeretem az ő spontaneitását, de hogy megindulunk a Kauberg elején, és elkapnak. Hát ki hitte volna. Hogy így, ez így értem, de hogy így, ha valakiben ekkora tehetség van, és ennyire nem tudja jól használni, az egy ponton túl engem már sajnos idegesít, és persze nagyon-nagyon kedvesek a Taylor Feeneyvel együtt, és szeretjük őket nézni, de hogy nem képes versenyt nyerni, felvetődik nyilván azért a lepleten azért csapatnak, a kocsinak is azért a hibája ebben, de valószínűleg nyilván, hogy tényleg ilyen, és ezt árasztja magából, vagy ez a metakommunikációja a világ felé eleve, hogy ő egy kicsit egy ilyen, hát nem tudom, egy kvázi spontán versenyző bohém lány, de hogy ő nem fogja kihozni magában, nagyon úgy néz ki a karrierében levő lehetőséget, bár amúgy pont majd a Flash nem is rossz opció, hogy ott esetleg tudjon nyerni, mert ez a punchy, tehát ez az ilyen megküldjük előre és felszenvedünk, ez lehet, hogy itt lesz a legjobb, bár azért majd beszélünk a Flashről, és az sem annyira egyszerű. Én még Pitcockra akarok beszélni, hogy Pitcocknak az Amstel úgy néz ki, hogy a kedvenc versenye, első, második, harmadik, ugye itt ez persze vitatható, de hogy ő amúgy nem ebben akar a legjobb lenni, ő most is a Tour de France-ra készül. Ez egy hiba? Neki az Amstel, az Ardenneki klasszikusok lehetne a legjobb?
Most, ugye, azt szerintem, aki hallgat minket, tudja, hogy ha nem is a szívem csücske Tom Pitcock, de nagyon szeretem. Szubjektívan. Objektívan is elmondhatta, hogy rendkívül jó kerékpárversenyző, de még szubjektívan sem tudom azt állítani róla, hogy én látom azt, hogy ő Grand Tour-t fog nyerni. Tehát jelen állás szerint. És azért van egy Ineosod, ami most egyre inkább szanaszéjel más sportágakban is összpontosul, foci, rögbi, mi egyéb, hogy kicsit azt érzem, hogy így elveszítik azt a táptalajt, nincs egy igazán erős sportdirektoruk, nincs egy igazán erős vezetőjük, nincs az, aki nagyon jól irányítja az edzést, felkészülés, minden egyebet, és hogy kicsit olyan érzésem van, hogy egy lapra fölteszünk mindent, és akkor majd tombolt csinálunk egy 3 hetes versenyzőt, ami lehet korábban bejött, csak azért, és tényleg Tom egy igazán egy kehetség, ciklokról, mountain bike, csak mondjuk még mondjuk Geraint Thomas-t ugye a pályáról hoztad el, azért nagyon nagy különbségek vannak alapvetően, és tény is való, nyert Ábdi ezen szakasz, de nem érzem azt, hogy ő 3 héten keresztül időfutamostul mindenestül erre képes. Nyilván tök fiatal, van még pár év, de hogy kicsit ilyen Kwiatkowski feelingen volt annó vele, mikor a Quickstep nem tudta eldönteni annó, hogy Kwiatkowskival mit csináljon. És egy kicsit erre így nem ment rá nyilván Kwiatkowski karrierje, mert világbajnok lett, azért nyert szakaszokat Grand Touron, nyert hatalmas klasszikusokat, de ott ezt szerintem relatíve hamar elengedték, hogy hát neki nem erre kell, neki nem ezzel kell küzdenie. Viszont azt gondolom, hogy ebben nem csak az Ineos a ludas, hanem szerintem való Tom Pitcockban is lehet magától is elhiszi, meg elhitetik, hogy figyelj Tom, ezt én meg tudom csinálni. És mondjuk ez egy jó része volt szerintem a Tour de France-os dokumentumnak, hogy ez mindenképpen, amikor ez a része volt az Ineoson belül, hogy akkor Geraint Thomas, Pitcock, Geraint Thomas, és akkor itt jött ki azt, hogy szerintem még Geraint Thomas is nyilván egy tök értelmes életversenyző, hogy azért neki azért csak úgy nem fog megmondani, hogy most jó Tom Pitcock előtted megy. Necces. Tehát maga az Ineos megérne egy nagyobb misét azt, hogy ott most éppenséggel mi zajlik, és hogy tényleg AJ August, beszéltünk erről, hogy milyen hamar dobsz versenyzőket, rettentően hamar beledobták, és elküldték a legnagyobb versenyekre nulla felkészüléssel. Tényes az, hogy sérülések minden van, és a másik végén ott van, nagyon szeretem Cameron Wurfot. Cameron Wurfot már lehet nem kéne az ekkora versenyeket, hogy jöjjön oda tenni ebbe a 8-as, 7-es sorba, attól függ, melyik verseny indulnak. Szóval az Ineos maga nehéz, de Tom Pitcockot szerintem ő maga sem látja feltétlenül reálisan, és a csapata semmiképpen nem látja reálisan azt, hogy most milyen irányba kéne menni, és mire képes.
Igen. Ugye Tom Pitcock 170 centis, nagyon vékony. Ennek ellenére tök jól megy a klasszikusokon is, és láthatóan tud hegyre menni egy bizonyos pontig. Ugye szerintem neki a csúcs teljesítménye, bár ugye az Abdi ezt is megnyerte, de valójában amúgy a Puy de Dôme volt tavaly, ahol amúgy fel tudta verni a versenyt Jonas Vingegaardral és Tadej Pogacsárral. Ugye a Puy de Dôme az az ilyen nagyon meredek és 10 km alatti hegy, most bocsánat, nem néztem utána pont, de hogy na, tehát egy viszonylag rövidebb hegy, nem ez a klasszikus, nem tudom, Mortilóró-szerű felmegyünk a világ tetejére 25 km-en keresztül típusú Grand Tour hegy. Tehát tud menni bizonyos szinten hegyig. A kérdés, hogy ezen túl tud-e menni 4500 szint különbséges szakaszokon a harmadik héten? És én nem látom, hogy miért tudna hirtelen, azért mert Tom Pitcock nem 21 évesen érkezett meg. Én szerintem Pitcocknak is realizálnia kéne, hogy neki ez nem fog menni. Vagy elkezd izmot szedni magára, és megpróbálja felvenni a versenyt Wout van Aertal és Mathieu van der Poellel. Nem egy egyszerű meccs, de nem lehetetlen. És amúgy a kor neki dolgozik, ő 5 évvel fiatalabb, mint Van der Poel és Van Aert, tehát hogy jelenleg szerint lesz olyan 3 év, amikor Tom Pidcock lehetne akár a macskaköves klasszikusoknak az uralkodója, vagy akár remehetne jobban azokban, ahol a most sikereket szerez, tehát az Amstel Gold Race, vagy akár a Liège, a Strade szintén úgy nagyon-nagyon neki kedvező emelkedő, neki kedvező verseny, de az, hogy ő most így úgy próbáljon meg transformálni egy összetett menővé, hogy közben csinál mindent, ez nem fog menni. Ráadásul az Ineosnál most az a helyzet, hogy nagy esély van, hogy Egan Bernal vissza tud jönni, és akkor van egy Grand Tour menőjük. Ott van Carlos Rodriguez, akiről nem gondolom azt, hogy Tadej Pogacar szintjén lesz, de Carlos Rodriguez fog Grand Tour dobogokat hozni az Ineosnak, és még amúgy Geraint Thomasnak is van 2025-re szerződése. Tehát, hogy egy kicsit, hogy így az Ineosnál, bár mi is már beszéltünk róla, hogy most valahogy így nincsen meg az a krém, az elit vonal, amit mondjuk láthattunk egy gyenge 10 éve, 5 éve inkább már, igen, 5 éve az igaz, hiszen 19-ben járt Bernal Tour de France-t, de hogy azért van olyan lehetőség, hogy ebből mondjuk 2 év múlva egy egész jó Grand Tour csapat kialakuljon, és hogy Tom Pidcocknak miért adnák meg a lehetőséget, miközben már Rodriguez és Bernal nagyon is bizonyított, ott van ennél a csapatnál.
Hát amúgy egyedül az jut még eszembe, hogy most nyilván nincs nagyon sok hasonlítási alapunk, ugye 2 Tour de France tekert, 2 Tour de France-on indult el, úgymond tavaly volt kimondva az, hogy a GC-re megy, de mindkettőnél azt látjuk, mind a 22-esnél, mind a 23-esnél, hogy az utolsó hétre egyszerűen folyamatosan elfogyott, tehát szakadt le, nem volt ott a helyekben. Plusz a másik dolog, amit el tudok képzelni, és most akkor az alusisakot megképzeljétek el, de hogy ugye a Tom Pidcock is egy Red Bull versenyző. A Red Bull iszonyatosan nagy pénzzel szállt be a Borába, ezt az elejétől kezdve pedzegetik, hogy a Bora támogatott versenyzők oda mennek. A női csapatjuk nem lesz jövőre, ez biztos, de hogy a férfi részen minél hamarabb el akarják hozni ezeket az embereket. Azt tudom elképzelni, hogy az Ineos azt mondta, hogy Tom egyszer lehet megemlítette, hogy figyeljetek, én akarok összetettet menni, és erre mondták azt, hogy jó, hát akkor Tom, te mehetsz összetettet. És most ez kicsit ilyen felemás, mert mondjuk a Tirano nem ment rosszul, de ott se volt igazán kiemelkedő, ennek ellenére volt egy jó Paris-Roubaix-a sérülés minden után, megnyerte az Amstelt, formája jó, de amit szerintem a legfontosabb, amit te mondtál, ezt valahol el kell dönteni, hogy egy-két verseny belefér, de nem nyomhatsz végig egy egész klasszikus szezon, lásd talán egy Pogacar, aki nagyon szívesen megtenné, és mégis őt is kivonták ebbe az egészbe, és beosztották sokkal jobban a verseny. Na, tehát, hogy mikor induljon el.
Igen. Még, bocs, egy eszembe jutott, hogy a Pidcocknak ugye a kedvenc hegye valószínűleg ugye az Alto de Malhao, az Algarve-nek a visszatérő hegyi befutója, de hát ez szintén nem egy Mortiloro-szerű Grand Tour emelkedő az Alpokban, vagy a Dolomitokban. Abruzzói körverseny, nyilván nem ez a naptárnak a legfontosabb része, de több szempontból is szerintem érdemes róla beszélni. Egyrészt, hogy visszatért Adam Yates, sokat kihagyott, az nagyon látszik, tehát azért az abruzzói körverseny neki meg kellene nyernie. Mindennek ellenére, hogy Alexei Lutsenko februárokat idéző formában versenyzett, hogy úgy mondjam, mert Lutsenko, ahogy mondom, tavaly is a szicíliai körversenyen nagyon jót ment, hanem meg is nyerte, ezt most nem tudom pontosan, de megverte az amúgy Grand Tour kerettel kiálló UAE-t ezen a egyáltalán nem piros betűs versenyen. Itt nem tudom, hogy mire fog alkalmas lenni a Tour de France-on, meg kell fontolni, hogy nem biztos, hogy el kell indítani innentől kezdve. Bármennyire is egy olyan versenyző, akiben valószínűleg nagyon nagy a bizadalma Martin Fernandeznek, és gondolom Tadej Pogacsárnak is. Ő most nem luxus segítő. Nem látom azt, hogy Adam Yates az lesz, aki tavaly volt, akire mondjuk már Vingegaardnak is kell tenni a kereket adott esetben. Főleg úgy, hogy amúgy Ayuso és Almeida is ott lesz, akik betölthetik valamilyen szinten legalább ezt a szerepet. Az UAE kapcsán még amúgy Jan Christent szeretném kiemelni. Beszéltünk nyilván a szezon beharangozó csapatokat bemutató adásunkban róla is, de azért, hogyha lemérnénk az időt, akkor valószínűleg ugye Morgadóra és Del Toróra több időt szántunk. Morgadó és Del Toró sem sült be, de Jan Christen egészen kiválót megy. Ugye a Milano Torino lett második, és a Lengvaján ötödik, és ott a Lengvaján csak azért nem nyert, mert hogy fél a lejtmenetben, ami nem jó egy kerékpárostól, de Thibaut Pinot is végül is ott hagyta a Majrét, szóval amúgy még ebbe belejöhet, és ő egy nagyon-nagyon jó egynapos versenyző lehet, ugye az abruzzai körverseny után egyből ment is az Amstel Gold Race-re, Lucenko is ott volt többek között, de amit igazán fontos kiemelni, hogy ugye ez az abruzzai körverseny az a verseny volt, ahol rengeteg magyar volt, és ez nagyon üdvözítő, mert ez egy magas szintű verseny, kettő World Tour csapattal, de itt volt a Tudor is, az Izrael is, Polticométa is, szóval azért voltak viszonylag erős prokonti csapatok is, és akit ki kell emelni, az Valent Márk, ő a 30. helyen végzett az összetetben, ő ugye az MBH-nak a versenyzője, ez a sor, amit ugye megvett magyar kormányhoz közel álló bank.
Beszállt,
igen. De az a sor, ahonnan amúgy például Juan Ayuso is kijött, szóval ez egy nagyon jó tehetséggondozás, és 30. hely, egy ilyen verseny az egészen kiváló, most nem is tudom hány versenynapja van, 20 felett talán, 10, vagy 14 versenynapja, de hogy azért egy 19 éves versenyzőtől ez egy nagyon komoly szint, és szerintem ez pont az kell, hogy ezek meglegyenek, mert egy magyar versenyzőnek a legnagyobb hátránya, rohadtul nincs versenynapunk, nincsenek versenyek Magyarországon, nincsenek versenyek igazán a régióban sem. Valent Márk pedig egy 19 éves versenyző szintjéhez képest kifejezetten magas szintű versenyeken tud menni. Nyilván ezek 1.2-esek, 2.2-es versenyek, az abruzzói az ugye 2.1-es verseny volt, nem World Tour szintűek, de hogyha itt tud kilométereket szerezni és 30. helyeket, akkor amúgy nem gondolom, hogy jövőre elviszik, de hogy jövőre már akár komolyabb helyezéseket is hozhat el, és 19 éves, ez nagyon komoly szint.
Amúgy ezt, amit mondtunk ugye szezonnal, és ezt beszéltük, hogy kicsit kétes volt, mert ugye valaki föltette ezt a kérdést, akkor miért nem csinálunk egy magyar csapatot magyar szakemberekkel. Itt jön ki az, hogy egy olasz csapatról van szó, sok mögöttessel, sok tudással, sok történelemmel, jobb eséllyel fognak tudni elindulni versenyeken, ugye a magyar körön is amúgy majd nézhetjük őket, úgyhogy szerintem azért
a próbál. A Márknak a fő versenye lesz, elvileg megbeszélte Balanékkal.
Ja, úgyhogy egyrészt ez tök jó, meg tök jó volt látni a csapatából, a másik legjobb lett egy olasz verseny, Calagemini volt egyedül nála jobb, de hogy tényleg egy olyan szintű hegyen, ahol olyan menés volt, hogy Tadej Pogacar idején jobbat ment, Lucenko is tudta magát relatíve tartani, tehát jó, nyilván azért ezt tegyük össze, hogy tudta magát tartani, ezt értsétek jól, de ez nagyon-nagyon üdvözítő látni. Kevésbé volt üdvözítő az, hogy tök jó hír volt az, hogy az Epronex részt vett a versenyen, csak hát egy szemversenyzőjük fejezte be a versenyt, és most nagyon magyar leszek, az is a dél-afrikai Manton volt, aki 32-ig lett össze, de nekem az mindegy, hogy a dél-afrikai vagy a versenyző fejezi be, de ez nem jó, hogy nem fejezte be, ez csak egy ember, az nagyon nem jó.
Igen, ugye a negyedik szakasz az nagyon sok konti versenyzőt kiszort. Igen. Tehát, hogyha végignézzük most a Pro Cycling Stats-nek a rajtlistáján, akkor amúgy majdnem, hogy az összes konti sornál fog látni az ember olyat, hogy a negyedik szakaszon DNF-et írtak oda. Nehéz szakasz volt természetesen, negyedik szakasz volt, tehát az utolsó szakasza volt a versenynek. De itt azért történtek olyan dolgok, tehát, hogy az Epronexnél azt fel kell tenni, hogy mi a cél pontosan. Én ezt nem látom, hogy ez a panonos történet meg lenne, hogy abból kijön három olyan versenyző, Vetter, Erik, Dina Márton, és nyilván Walter Attila, hogy ők ott tudnak lenni a legmagasabb szinten. Itt most elhoztak olyan versenyzőket, akik amúgy 28-26 évesek, nem fognak már komoly szerződést kapni. Nyilván Karl Ádám nagy tehetségnek volt bearangozva, én nem akarok kegyetlen, de 24 éves most már, tehát azért lássuk, hogy mi a helye, és amúgy Ádám az első szakaszon kifejezetten jól helyezkedett a sprintben, nem tudott sprintelni. Tehát, hogy ott volt a sprintelőknek a legutolsó sorában, nem tudom, hogy ennek lehet-e örülni, tök jó, hogy azt fel tudta menni azt a ritmust. Nem voltak szökésben, illetve Orosz Gergő volt szökésben, de Orosz Gergő olyan szökésben volt, hogy aztán ez az első szakaszon volt, nem is tudta befejezni az első szakaszt. Ugye Gönczi Gergő is az első szakaszon időlimiten kívül került. Ez nem fér bele. És a tétel mondat, hogy 3 hét múlva Tour de Hongrie van, ami amúgy egy nagyobb szintű verseny, mint az abruzzói körverseny. Nyilván nem annyira hegyes, mint ez az olasz verseny, de hogy akkor mi az Epronex célja? Eleve az Hongrie, és akkor így hosszabb távon, hogy most kinevelünk tehetségeket, vagy igazából ezeket az ilyen nem reménytelen képességű magyar versenyzőknek adunk egy csapatot. én ezt nem látom, hogy mennyire tudna kinevelődni innen majd először mondjuk egy Conti versenyző, aztán egy magasabb szintű Conti versenyző, aztán mondjuk teszem azt egy Pro Conti versenyző, és persze Valent Márk is az E-Pronex-ből jött, de hogy így nincsen meg az a koncepció, hogy mondjuk nem tudom, az Uno X-nél felépítünk valamit, csináltunk egy csapatot, mert legyen.
Jó, mondjuk
legyen az tehetséggondozó.
Nem akarok a védelmükre kelni hirtelen, jó, nyilván Uno X-e abban a szempontból. A koncepciót értem, pénzügyen nyilván kettő az ég és föld, de ezt nem is azért mondtad szerintem.
De hogy... Van MOL.
Lehetne MOL Cycling Teamünk, igen. Hallgatják, remélem ezek az emberek a podcastot, de hogy igen, tehát hogy lehet több értelme lenne az, hogy próbálsz felkorolni magyar kis fiatalabb versenyzőket úgymond, és nekik lehetőséget adni, és ezért mondom, hogy nyilván én nem látok bele, hogyan működik a csapat, miként van a financiális helyzetük, mi egyéb, csak hogy azért tényleg azt úgy tök örültünk neki, mielőtt Eurocycle volt, fú, nagyon sok magyar versenyző, fú, ez tök jó szintű verseny, és akkor így fejeződik be. Tehát kicsit ilyen keserédes az egész. Igen, van 3 hét a magyar körig, lesz magyar válogatottunk, lesz Epronexünk, lesz szerintem több magyar versenyzőnk is. Ugye azt nem tudom, az NBA-ból mindenki jön-e majd. Valent Márk, jön mindenki elvileg? Vagy kiderül. Valent Márk biztosan, de úgyis akkor majd arról fogunk beszélni a magyar körről bővebben. Mielőtt oda kerülünk, meg tervezünk is azért egy szakaszra legalább menni. És akkor majd meglátjuk. De hogy hát a hosszú kaptatóból, meg Lucenkóból menjünk át egy másik vissza, na, még ez nem vissza, mert megint az Ardennekbe, nem, most megyünk az Ardennekbe, előtte nem ott voltunk.
Igen, most megyünk az Ardennekbe. Flash Wallon, ugye, amikor legtöbben hallgatják, valószínűleg az aznapi, az aznap délutáni verseny, ugye a Murde újja végén, a 10 perc a lényeg, talán mondhatjuk ezt így. Mondok esélyeseket, megpróbáljuk ezt most azért valamilyen szinten rendszerezni, és nem végigmenni az összes csapaton. Itt most nem erős sorrendet fogok mondani, majd a végén megkérdezzük egymást, hogy kit lát győztesnek. Mark Hirschi 2020-ban ugye tudott győzni a formáját, kibeszéltük az adás első részében, nem rossz. Tom Pidcock formáját szintén kibeszéltük, nem rossz tip. Juan Ayuso, az ember, aki ugye nagyon Mathieu van der Poelt nézte ezen a versenyen, nyilván Hirschi ugye elő volt az Amstelen, szóval emiatt sem tudott támadni, de Ayuso-nak valószínűleg jobban kedvez egy ilyen verseny. Matthias Skelmose a tavalyi második, Skelmose is azok között van, aki Mathieu van der Poelt figyelte az Amstel Gold részen, és emiatt nem tudott igazán a győzelemért harcolni. Skelmose formája egész évben egészen magas szintű. Dylan Teuns, ő a 22-es győztes, a formát kezd találni ismét, ugye már második lett a Brabant nyílon. Tíz Benónak nagyon-nagyon kedveznek ezek a rövid, de meredek emelkedők, valószínűleg jobban, mint mondjuk a nem tudom, a Kappelmur, ugye a Het News-ban volt egy cikk, Nato van Hojdongnak volt egy jegyzete arról, hogy Benónak amúgy azért jobbak ezek az ilyen Nibes-Domos klasszikusok, mert ő neki fontos, hogy kiálljon a nyerekből. Egy macskaköves klasszikuson ki tudsz állni a nyerekből, de nem éri meg ugye a kerékpárkezelés miatt. Na mindegy. Santiago Buitrago, ezt szerintem sokan vitathatják, én nekem ő egy jó tipp, azért ezeken az emelkedőkön jól fog tudni felmenni. Én leírtam még 3 franciát a végére, nyilván benne a Cosnefroa, az ő formája talán visszatérőben van, még azért ne jelentsük ki, de minden esetre ott tud lenni a legjobbakkal. David Godu, aki ugye a 3 hétvégi francia verseny közül megnyerte a szombatit, én most már nem is tudom, hogy pontosan az melyik volt ezek között a francia majorkai versenyek közül, de Godu végre nyert egy versenyt, és én még Axel Laurens-t is felírtam. Nem fog nyerni Laurens, de hogy amúgy, ha például az utolsó százon valamilyen szinten nézegetés van ő a sprintben, jobb eséllyel tud labdába rúgni. Útvonal. Meglepetések lesznek.
Itt remélem, nem földrajzilag nem fogok eltévedni sehova. Hát igazából ugye annyi a különbség a férfi és a női verseny között, hogy a női versenyben 2 alkalommal fogják megmászni a Murde Újt, míg a férfi versenyen 4-szer. Ugye ez a legrövidebb a 3 klasszikus közül, amit itt most a héten néztünk. Ugye ez mindkettő a nőknél 150 km alatt van, férfiaknak 200 km alatt van. Azért ez szerintem történelmileg alig változott, ugye nagyon-nagyon kis körzeten belül másznak emelkedőket. Ugye most nevekben nem akarok belemenni, mert ezeket belecsúsztam ebbe most már egy párszor. Nyilván az ülj a vége, ez a legeslegfontosabb. Azért ott a fölvezetés, azt sokszor láthattuk, hogy szökés volt az emelkedő lejtmenetéből, a Côte d'Aire-ből, abból érkeztek meg sokszor oda. Van Sevenantnak volt egy nagyon ominózus esése jó pár évvel ezelőtt, ami őt még talán beleírnám, neki azért az a nagyon meredek a végén kicsit erős lehet, plusz még egy ember, aki nekem eszembe jutott, hogy Lapeira esetleg Krosznefruával ketten jók lehetnek, de lehet neki a nagyon meredek sok lesz, de amúgy ja, azért nem egy rossz eset ez a flash, plusz nyilvánvalóan akkor ez egy kicsit így előrevetíti is már a hétvégi versenyt. A kettő szerintem azért nem teljesen összehasonlítható a Flash Wallon és a Liège-Bastogne-Liège, mert nyilván a Flash Wallon nem egy egyszerű verseny, de a Liège-Bastogne-Liège az szerintem ennél még egy körrel nehezebb. Átérhetek rá, vagy még ne?
Még igazából csak egy női versenynél, hogy pár nevet azért ja, bocsánat, kiemelni igen. Alapvetően. Demi Follering itt lesz, nyilván Follering-nek majd beszélünk valamilyen szinten itt a szerződéséről a mai adásban is, mint hogyha esetleg nem annyira kerülne az SD Works-on belül. A kapitányi szerepben Fisher Black szintén jó lehet, ugye Lotte Kopecky az utolsó pillanatban kiderült, hogy rajthoz áll a Flash Wallonon is, de Kopecky formája meglepően eltűnőben van, vagy legalábbis egy rosszabb időszakot él meg. Mavi Garcia egyet tavaly is remekül ment, ő valószínűleg most is azért ott lesz a top 5-ben. Eliza Longo Borghinit nem kell kiemelni. Az Egan Schrenz Sudal-teamből Ashley Mulman, aki még valószínűleg ott lehet az utolsó 200 méteren, általában akkor szoktak támadni, és nyilvánom, aki valószínűleg nem az utolsó 200-on fog támadni, mint ahogy ezt én leszögeztem, hanem hamar, de talán pont a Flash-en lehet ennek a legtöbb keletje.
Amúgy még...
Liège.
Ja.
Igen?
Ja, bocsánat.
És Blanka is itt lesz, azt fontos kiemelni. A formája alapján azért talán kijelenthetjük, hogy nem lesz győzelmi esélye, és amúgy sem a Flash a neki kedvezőbb verseny a naptárban.
Ja, csak még két nevet akarta a női versenyről, hát Sara Gigante, ugye, akit még a Tour de Landeren láthattuk nagyon-nagyon jól szerepelni és szakaszt nyerni, ugye behúzta a királyatopot. Igen, amit te mondtál, tehát hogy lehet múlva Pázióval lesznek inkább az kettes, vagy akár még esetleg Gekérével lehetnek hárman. Plusz Cavalli ugye szépen lassan visszatérőben egy hosszabb edzőtábor után Tenerife-n, érkezett meg az Ardenneki klasszikusokra, most nyilván megint az Ardenneki klasszikusokat így értsétek. Kíváncsi leszek, hogyan fog teljesíteni, hogy a 22-ben nyerni tudott, és nagyon bízom benne, hogy visszatér, ugye neki a nagyon csúnya túros bukása után még mindig sérülés, mi egyéb, minden történt ott, úgyhogy még nincs teljesen visszatérőben, de most már bízom benne, hogy azért egyre jobb eredményeket elérhet. És akkor most már tényleg mehetünk a következőre.
Mehetünk a Liège-re, és akkor a rajtlistát szerintem stílszerűen folytathatjuk.
Ja, úgyhogy azért itt teljesen még nincsen meg, nyilvánvalóan, de azért így szemezgetni tudunk.
A győztes szerintem meg tudjuk mondani majd.
Hát, ha nagyon nem történik semmi, azért egy Tadej Pogacsarunk van. Ugye az UAE sora meg is van teljesen, azért itt érkezni fog mellette Almeida, Ulissi és Hirsi is, amúgy ezek a nevek amúgy sem ennélek rosszak. Szóval kíváncsi vagyok magára az egész sorra. Nekem kérdéses amúgy, hogy még az UNEX-ből szeretnék embereket mondani, és majd kíváncsi leszek, hogy hogyan alakulnak nekik ezek a versenyek, mert most már tényleg várok tőlük egy kiugró eredményre. Nem biztos, hogy a Liège-en fog megtörténni esetleg a Flash Wallonon. Skelmoser nyilvánvalóan nem egy rossz tipp. Elvileg Gegenhardt indult, bár őt nem nagyon érzem egy naposon. Bernard elvileg fog menni, rám nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Plusz nekem a férfi versenyről Mohoric, és ha Pulsz visszaérkezik ugye a Tour of the Alps-ról, akkor ő amúgy egy egészen jó név lehet, és mind a Flash Wallonon, mind a Liège-en nagyon-nagyon kíváncsi vagyok Alexander Vlasovra, hogy tudja tartani a szezon elejé formáját. Hát Mathieu van der Poel, nem tudom. Ez szerintem sok lesz neki. Nem nagyon érzem azt, hogy...
Vlasov azért, hogy most a majorkai egynaposokra gondolok vissza, az ember valamiért nézte ugye nyilván az első versenyeket nagyon lelkesen, és amúgy hajlamos ő azért rossz döntéseket hozni, úgyhogy nem tudom, mennyire tud egy klasszikus volt lenni. Meg amúgy azért, hogyha az M4 Sport kerékpáros podcastjából kiindulva, Walter Attila is ott lesz majd a Liège-en. Nyilván nem Attilának lesz itt bármilyen győzelmi esélye. Mutassa jó formát, nyilván Tisbenó lesz a kapitánya a Viszmának.
Ez az majd biztos egyértelmű. A női versenyen meg hát szinte ugyanazok a nevek. Annyi van, hogy fú, most megpróbálom. Nievia, na, basszus, nem fog menni, mindegy. Az a bizonyos...
Kácia, Nieva Doma.
Nem tudom, mi van. Tehát nekem...
Nehéz ez a lengyel.
Nehéz. Így is nyugodtan fikázatok, tehát ez tök jogos, amikor jeleztek, hogy rossz helyetünk kémeket, és arra próbálok figyelni. Ezt meg se próbálom még egyszer, tehát tényleg most Bendegúz szerintem valahol elkezdett csuklani azon az üzleti vacsorán, de hogy a Flash-en is jó név, itt is jó név, ami viszont még fontos, hogy Cecilia Utrup-Ludwig, ugye elvileg vissza fog térni, hát a Diezre már elvileg írják, kíváncsi leszek, nem tartom valószínűleg, hogy neki ez élete versenyez, de jó ezt majd újra a mezőnybe látni. Logoborgini, ez teljesen egyértelmű, hogy ott is fontos tényező lesz. Fanáktra kíváncsi vagyok, mert nagyon jól ment az Amstelen, de itt szerintem, ha egy nagyon nagy esélyes kell mondanom, az egyértelműen Demi Vollering lesz a női Diezsem.
Az útvonal tekintetében azért a Liège-Bastogne-Liège talán kevesebb változáson esik át, mint akár mondjuk a Milan-Sanremo, ami ugye gyakran szokott változni, főleg a versenyhelyszíneket, és ugye Lombardiában a legjobb példa, ott konkrétan megfordítják az útvonalakat. 259 kilométer a Monumentum alapja, mondják, hogy legalábbis hosszabb verseny legyen, mint mondjuk más kevésbé értékelt egynapos versenyek. Az elmúlt évek alapján elég egyértelműen a Leredüt fog döntő jelentőséggel bírni. Én majdnem biztos vagyok, hogy egy Pogácsár meg fogja próbálni. Pogácsárnak az az érdeke, hogy minél hamarabb egyedül maradjon. Nyilván ez egy nehezebb verseny, mármint, hogy szintkülönbségben több van, és még akár utána a Saint-Nicolas emelkedő Liège előtt, de a Leredüt azért másfél kilométer 9,7% az egy Tadej Pogácsár-szerű versenyzőnek, aki a másfél kilométer 9,7%, tehát akkor az mondjuk egy nagyjából gyenge 5 perces hegy lesz, az Pogácsárnak pont elég lesz, hogy kialakítson annyi különbséget, hogy onnantól kezdve el tudjon menni előre. Nem látom azt, hogy más forgatókönyv teljesülne, és az a helyzet, hogyha még esetleg tudnának is menni vele, akkor is a sprintben Pogácsárt nem tudom, hogy ki tudná egy biztos lábbal megverni, és a csapata neki a legerősebb, valószínűleg a Laredüt előtt már óriási tempót fognak menni, ott azért sorakoznak egymás után a hegyek. Sajnálom, de nem tudok más forgatókönyvet mondani, mint hogy Pogácsár nyer. Nyilván ugye a bukás a Liège-Bastogne-Liège-en az elmúlt években sajnos nagyon megjelent, ne legyen így, mert akkor Pogácsár nem lesz ott a Giron sem, és nem nyerhet, de szerintem valószínűleg ez a legnagyobb ellenfele most Tadej Pogácsárnak. A női útvonal egy hazugság, ugyanis nem Liège-Bastogne-Liège, hanem Bastogne-Liège. A női verseny, attól függetlenül Liège-Bastogne-Liège nő néven futnak, de hogy lényegében Bastogne-től Liège-ig ugyanaz az útvonal, és szintén el tudom mondani, a Leredüt valószínűleg a legszelektívebb lesz, és itt valószínűleg Follaringnek lesz egy erős szerepe abban, hogy ő ott próbáljon már menni, és nagyon leegyszerűsítve minél inkább megpróbáljon egy hegyi szakaszt reprodukálni ezen a Liège-Bastogne-Liège-en. Ennek a versenynek szerintem valahol az az ilyen különlegessége és nehezen értelmezhetősége, hogy csinálhatsz belőle egy olyan klasszikust, ahol ezek a punchy versenyzők tudnak támadgatni, és mondjuk Philippe Gilbert, aki ugye a Saint-Nicolas emelkedő leszakítja Andy és Frank Schlecket, de mondjuk Evenepoel nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fáj azóta is, igen. 2011 ugye, de az a Gilbert az verhetetlen volt abban az évben, de csinálhatod úgy, mint Remco Evenepoel, hogy megindulsz a Laredüttön, ami ugye a leginkább meredek és talán a leghosszabb is, de a hosszak között van az egész biztos, és ezáltal kvázi amúgy egy hegyi versenyt alakítasz ki egymás között. Mondom, a férfiaknál teljesen jobb, hogy Pogácsár uralni fogja ezt, hiszen a csapata is megadja ezt neki. A nőknél, bár Follering ellen beszéltem, csak az ő helyzetét egy kicsit pessimistán ítéltem meg, de azért az SD-verse, én eléggé gondolom, hogy megpróbál majd Follaringnek lehetőséget biztosítani arra, hogy támadjon távolról, és akkor ez a Laredüt lehet. Szóval két versenyről röviden, van egy Tour of the Alps-unk, korábbi Trentoni körverseny, Ausztria és Olaszország, alpoki útjain mennek ezek a szakaszok, brutális az összes etap, viszont az az egész, hát nem furcsaság, mert mindenki tudja, hogy miért van ez, de nincsen hegyi befutó, hanem mindegyik egy lejtmenet után nyilván egy városban vagy egy faluban ér véget. Egészen egyszerűen arról van szó, hogy ezek a települések tudtak fizetni a szervezőknek. A szervezők amúgy bejelentették, hogy 2026-tól World Tour versenyként számítanak erre a szeretnének World Tour kártyát, szabad kártyát kapni. Hát én nem tudom, hogy mennyire működhet az, hogy minden finisht úgy határozol meg, hogy fizete a város. Benji Nászenék azt hiszem a 2012-es Trentini körversenyt hozták elő, ahol 3 darab hegyi befutó volt, most ez megváltozott. Nem annyira erős a show, a mezőny, de itt van Geraint Thomas, és itt van Ben O'Connor, őket érdemes figyelni, mert jó eséllyel a Giro d'Italia dobogójának második és harmadik helyezettjét láthatjuk. G. Thomas megérkezett, és ő is lenyilatkozta, és amúgy látható, és hogy magasabb szinten van, mint a tavalyi Giro d'Italia előtt.
Igen, amúgy Fosz győzelme meglepetés volt, meg ma volt az, hogy kedemesszük föl. Te már ki, nagyon szeretjük, nagyon szép győzelmet aratott, de ott az Ineos egy kicsit befutcsolt, mert bármennyire próbálták üldözni a szökevényeket, nem jött meg, nem értek őket utol. Nekem tervem volt, hogy személyesen oda a pénteki szakaszra, de még innen Bischofshofenből is nagyon jó megoldani tömegközlekedésre ezt a dolgot, szóval ez nekem kimarad, de az időjárás sem kegyes éppenséggel jelen pillanatban, vagy lesz majd, szarabb lesz, mert most még az első két szakasz szó megúzták, eléggé rossz időjárás van, mi áprilisban azért mit várunk, tehát hogy azért ezen a hegyi részen. Hát 3 komolyabb szakasz van, amit te mondtál még, de egyik sem hegyi befutó, azért valamennyire kár ezért. Ugye pénteken fejeződik be, kíváncsi vagyok amúgy még ki tud esetleg beleszólni ebbe a kettős párharcba. Fosz amúgy nagyon jól néz ki, de nem hiszem, hogy a nagyon durva hegyi etapokon még ott marad. Wout Poels tök jó formában van, Storerre kíváncsi vagyok, Chris Harperre, Ganna esetleg mire alkot.
Tibéri.
Még egyszer, bocs.
Antonio Tibéri,
Tibéri, ti a macskák miatt még mindig kicsit nem említem meg, ezt eltesszük, de...
Igen, egyetért, vagy abszolút, csak hogy az van, hogy Antonio Tibéri 5-be lehet a Giron.
Igen, amúgy. Tehát most amúgy a Bahrainnek ilyen kicsit ilyen egyik kezébe vagy másik kezébe harap, mert van egy bújtrágód, van egy tök jó pószod, Caruso-d amúgy most nagyon készül arra, hogy jó legyen, és akkor ott van még egy Tibérid is, szóval, és Peyo Bilbaoról akkor még nem is beszéltünk, szóval azért elég jól állnak ilyen szempontból. De ja, ez egy érdekes verseny, ez a másik, meg esetleg még a török verseny, amire akartunk, csak röviden, de azt is elmondhatod, hogy mi miatt konkrétan ilyen a helyzetben.
2 magyar is itt lesz, ugye Kusztor Péter, gondoljuk, hogy a Novo Nordisknek továbbra is majd a road captain-e, tehát aki vezeti a sort lesz, de ami szerintem fontos lehet, az Vetter Erik visszatérése. Ment a Coppel Bartalin, ott már azért jobb formát mutatott. Nem tudom, hogy a török körről be lehet-e kerülni a Polti Kométa Giro keretébe. Hajlok arra, hogy nagyon-nagyon extra teljesítmény kellene, tehát nem a válaszom, sajnos. Nagyon-nagyon jó lenne Eriknek megragadni valami esélyt, mert mélyen van. Ugye azért Erik a Strade után panaszkodott, hogy nem tudja pontosan, mi történik, hogy egyik nap jól tud edzeni, másik nap tökre nehezek a lábai, hogy most ez valamire jutottak-e bármilyen úton a csapattal, az akár kiderülhet ezen a török körversenyen, ahol amúgy kifejezetten jó sprinter mezőny lesz, és a mondás az, hogy ott lesz Mark Cavendish is, ugye ez a jövő hétfőn kezdődik, ez a 8-szakaszos verseny, meglátjuk, hogy ott lesz-e Cavendish, ugye az edzője ezt nyilatkozta le, hogy a török kör, Ongri és Tour lesz a felkészülés, vagy hát a következő pár versenye, de hát itt lesz Fábio Jakobsen, akit szintén érdemes lesz nézni, mert kriminálisan kezdte a szezont, ezt nehéz máshogy értékelni. Itt lesz Sam Welsford is, és ugye megkapja most is Danny van Poppelt, mint segítő, itt lesz Aular, mint sprinter. Azért az elmúlt években egyértelműen elmentek a sprinterek felé a török körversenyen, és sok-sok kontis csapat, amit nehezen tudunk, és mondjuk Pák Barna is ott van most az Adrian Mobilnak a szűk listáján, én nem vagyok biztos, hogy ott lesz végül is Barna, de szóval érdemes nézni, és ez is egy eurósportos körverseny lesz.
Esetem még amúgy sprintereknél Mareckóra kíváncsi vagyok, mert amúgy idén egészen jó formában, meg azért itt lehet bizonyított megint úgy fent. Ja.
Kuba Mareckó. 49 percnél vagyunk, még egy rövid. Demi vagy Leni, ugye az FDJ-nél változások vannak, minden jel arra utal, hogy Demi Follering napjaink legjobb női kerékpárosa, ugye az FDJ Suez-nél fogja folytatni a pályafutását, és minden jel arra mutat, hogy Lenny Martinez napjaink egyik legnagyobb férfi tehetsége, viszont elhagyja a francia csapatot, és a Bahrain Victoriushoz megy. Demi Follering egy ilyen csapatban is tud egyértelmű Grand Tour esélyes lenni minden alkalommal?
Szerintem úgy igen. Lehet nevekre nincsen meg az FDJ Suez-nek az a sora, ami az SD Works-nél van, viszont egy jól felépített csapat, egy jól működő csapat. Ez valószínűleg azt is jelzi, hogy gazdaságiak sem állnak éppenséggel a legrosszabb helyzetben, ha megtehetik azt, hogy Demi Folleringet ugye magukhoz csábítják. Azért tel is tele vannak nevekkel, nyilvánvalóan az elmúlt egy-két szezon, meg most itt a sérülések is közre játszottak. Hosszabb ideje fönnállnak, és tényleg ami azt gondolom, hogy ha lehet, nem is lesz telibe olyan erős soruk, aki mondjuk a hegyre föl tudja vinni Folleringet. Follering azért önerőből is egy, hát tényleg, amit mondták, korunk jelen pillanatban talán az egyik legjobb női kerékpáros. Szerintem amúgy egy picit meglepő, mert én tényleg az UE-ra számítottam már itt abból a pénzügyi okokból, meg egy korábban felrebbent ez a hír, hogy 1 millió eurót letettek volna azért, hogy odaigazoljon. Az időtrekről is szó volt, de az időtrek végül kiszállt. Abból a szempontból talán neki a legjobb igazolás, hogy elkerülje azt, hogy igazán hatalmas konkurens a csapaton belül ne legyen. Azt gondolom, nagyobb versenyeken mondjuk egynaposokon lehet, de mondjuk egy ilyen többnapos túron, a Giron, a Vueltán lehet nem lesz neki olyan nagy ellenfele. A másik oldalról meg egy kicsit bánom azt, hogy elengedik Lenny Martinez, már pedig valószínűleg elfogják, de hát ugye arról volt szó, hogy 12-szer több pénzt kapna a Bahrainben azért.
Hát ez... Valószínűleg amúgy Lenny Martineznek egy 19 éves fizetése igen. van, tehát hogy jó. nem nagy, úgyhogy ne, könnyen ugrik ilyenkor, de
igen,
valóban.
Amúgy meg szerintem a lehető legjobb helyre megy, mert valószínűleg most lesz a igazi generációváltás a Bahrainnél, mert mondjuk egy Caruso és egy Wout Poels már tényleg kifele fog menni ebből a csapatból, és jókor érkezik meg, és jókor veheti át azt a szerepet, hogy rábíznak egy 3 hetest, ami most már szerintem bele-bele kell, hogy férjen egy Lenny Martineznél.
Nekem Follering kapcsán az jut eszembe, hogy ezzel amúgy szereznek egy tudást, igen. egy Grand Tour győztesnek a tudását a franciák. Én azért gondolom, hogy az FDJ alapvetően még mindig egy franciával akar megnyerni a női Tour de France-t is, és szerintem az egy tök, hogy mondjam, egy előremutató gondolat, hogy hoznak valakit, aki ezt tudja, hogy meg kell csinálni, és azért nyilván itt van Utrup Lublik, vagy Marta Cavalli is, tehát hogy kifejezetten magas színvonalú versenyzők vannak. Eddig Grand Tourokon talán nem voltak olyan esélyesek, bár nyilván Folleringgel minden csapat extra lenne. A másik oldalt is érdemes megnézni az SD Versus-t, nyilván már egy hónapja tudjuk, hogy elhagyja a csapatot, hogy miért Kopeckire tettek. Nyilván Kopecky alapvetően tényleg mindenhol top esélyes, a Grand Tourokon top esélyes a második helyre, ez a helyzet. Follering a Grand Tourokon top esélyes, hogy megnyerje az összeset, ahol elindul, de más szakágokban nem rossz, de nincs azért olyan szinten, mint Kopecky. Valószínűleg így gondolkozhattak. Amúgy azért Folleringnél azt látni, hogy mennyire könnyen áll be segíteni bárkit, az szerintem szenzációs. Tehát, hogy amúgy Pogacsár egy tokalázatos gyerek, de hogy nem látom, hogy mondjuk beállna, akár Hirschinek teszem azt a Liège-en menni, mert hogy ez a megmondás. Ezzel nincs baj, tehát ezzel nem Pogacsárt akartam mondani, de hogy Follering viszont ezt elképesztően jól teszi, és amúgy láthatóan Demi Follering és Vaskata Blanka tök jóban vannak, ami nem rossz a mi versenyzőnknek. Lenny Martineznél nekem azért az egy nagyon rossz üzenet, hogy az a versenyző, aki a következő túresélyes ott hagyja a francia csapatot. Az mit mond el, hogy mit gondolnak a francia tehetségek arról, hogy egy francia csapatba versenyezzenek. Szerintem jól teszi Martinez, hogy a Bahrainhez a legjobb bemenni, és akkor itt most felmerülnek őszintén a Bahrainnel kapcsolatban azok a hogy mondjam ezt szépen, pletykák, kétes ügyek, a sajtóban megjelent razziára utaló események, lehet, hogy tök igaztalabb minden állítás, amit ezzel kapcsolatban fogalmaztak meg a Bahrain kapcsán, de hogy azért az ott van a Bahrainnél akárhogy is, és a kocsiba is, nem tudom, Pelizzotti ül, tudjuk Pelizzottinak a múltját is, bármekkora figura ő, de attól függetlenül az az állítás szerintem most igaz, hogy Lenny Martinez hamarabb lesz, azt mondom, egy Grand Tour dobogós a Bahrainben, mint az FDJ-ben.
Ami
egy francia
ami valahol szar, mert Jó, nyilván meg a kerékpársportnak azért kicsit ilyen kerékpár romantikusok vagyunk, hogy akkor szeretnénk a kisebb csapat, az a csapat, az a versenyző, így meg úgy, tehát hogy ez szerintem ódákat zengetnék arról, most előjött Andistek meg Frankslek 13 éve ezelőttről.
Kucogi Mádiója.
Hasonló belerendüléssel kíséred végig a szakaszokat, de hogy igen, tehát kicsit azért szomorú ez, de nyilván hát ez így működik a mindenhol, tehát hogyha nekem vagy neked valamelyik cég, nehogy Isten, ilyen esetben média cég azt mondja, hogy figyelj, adunk neked ennyivel több pénzt, gyere hozzánk dolgozni, lehet nem gondolkozó rajta annyit, és akkor ezt ugye a focinál is mondták, ugye Szaúd-Arábia, Kína, mi egyéb, kicsit másfélnyel vagyok ezzel erről, kerékpársportban is azért ez megvan valahol, de hogy Lenny Martin azért neki ez most egy nagyon nagy szintépés lehet, és szerintem idén bebizonyíthatja azt a csapatának is, meg talán magának, meg mindenkinek kifelé, hogy tényleg ő most a francia tehetség, akivel akár hosszú távon is számoltunk arra, hogy Grand Tour esélyes, tényleg a dobogó esélyes az, ami most jelen pillanatban reálisnak látok, de ez változhat a jövőben. Plusz visszatérve az FTG Suezre, hogy lehet úgy érzik, hogy a női vonalon is hatalmas sikereket adhatnak, azért ténylegesen nincsen gyenge soruk most sem, tehát hogyha abba belegondolsz, van egy Grace Brownjuk, ugye a Cavalliuk, egy francia feltörekvő versenyző, amik le a környé lenne, aki alapvetően nem rossz, ugye Utrup Ludwig, Muzik, Evita Muzik, most akkor majd szépen kiejti valaki más helyettem a nevét, de hogy nincsenek rossz versenyzők, és azért, hogy ez ide teszel egy Forderinget még, azért az ténylegesen nem lesz egy gyenge sor, szóval nem tudom, jó ezt látni azért, hogy a csapatok, mondjuk most ilyen pillanatban pont magamnak mondok ellent, mindkét, mind a férfi, mind a női vonalra nagyon odafigyelnek, mert azért Lenny Martin ezt elengedni lehet, nem kéne a grupa FDG-nek, de cserébe azért egy világsztárt hoznak a női csapatba.
Na jól van, ezek voltunk mára, akkor még egyszer jelezzük, hogy a Giro Eletti héten elindul egy Patreon csatornánk, szuper-szuper lesz, majd erről mindent olvashattok a Facebook oldalunkon, és kérdezzetek, válaszolunk, kritizáljatok, megértjük, és minden hasonló. Ezek voltunk erre a hétre, jövő héten hétfő jövünk, megígérem. Sziasztok!
Sziasztok!